Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az uniós modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország 552 millió 300 ezer eurót kap, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások idei több mint 1200 milliárd forintos keretéből 487 milliárd 700 millió forintot fizettek ki az első negyedévben, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet pénzügyi hírlevelében. A folyósított összeg csaknem 60%-a költségvetési, 40%-a uniós forrás. Magyarország vízgazdálkodása három területen is beavatkozásra szorul a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges. Ismertette a tanévkezdési támogatás szabályait a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz. Ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényűek, a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben részevők, valamint a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedők. Emellett minden olyan gyerek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50 000-et pedig novemberben utalványformájában, amelyet továbbra is a gyerekek iskolázkodására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A belügyminiszter előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és még tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket tehát mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat, sőt, nagyon sok vegyi anyag a határértéket sokszorosan túllépte. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk erős, a hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva, nem vett majd jó fényt rájuk. Kriszten Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténeti jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagyvőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagybőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti Ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A Pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Körúti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Köróti ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet ostottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is leegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta fel. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért. Néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vörös Kereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat, olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett. A nunciatúrával közösen egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nuncius. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Rafael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Rafael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggálvatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A hét boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Kristen Rafael atya élettörténetét ismertette. Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani. Az apa ölni tud. Avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüsmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, a gyere, üljünk le, mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, nem is tud figyelni a gyerekére. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye behívattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett? Mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg izé. Hát ezt jól megcsináltad, hallod-e? De mostantól akkor figyelj oda egy kicsit, mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte a szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem, magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat a gyerekektől, mert 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam két napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted a kémiát abszolút. A 6x8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebbe, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek, készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt, pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak vissza.
15 év. Nem 5 év. 15.
15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig.
2014-ig voltam, igen, igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
Hát, Ózdról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
Én nagyon szerettem ott Ózdon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
Vagy zarándoklatokra.
Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
Zarándoklatokra hová jutottatok el?
Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is mindig benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózdról is. Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk. A Szentkútra minden évben mentünk, ugye az ott Fallóskútra is minden évben mentünk.
A te életedben mit jelentenek az arándoklatok?
Én nagyon szerettem menni a búcsújáróhelyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásba mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok lealudni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Mária Celbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándok út, hogy mi az arándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándok útra megy, a Szent Jónás meg Szent Áldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen
vissza. Csak az, hogyha ha a Szent Jónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, hogy elmegy a Szentkútra járnak, még el akar menni Rómába. És akkor félre hívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, hogy de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül nem maradjatok.
Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
És megesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. De most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásban. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház, hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Na mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok. Tovább indulok. Van jövőm. Van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem. Komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5 tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
Stabil alapokat adnak.
De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, lelkem is elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
El tudja hordozni, meg megoldást is lehet,
szóval,
hogy talál.
Ózdon így voltunk a közösséggel.
És sok nagyon... volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
Hát az énekkar.
Énekkarra gondolok, az, igen.
Az azért létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és őnek ez volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abban az időszakban, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát nem mondom, mi lenne, hogyha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges? Minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán családok közössége meg volt, minisztránsok közössége meg volt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak azok, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
Hát én
lehet
mondom,
ebben mérni a lelkipásztori?
Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak örökösei, hogy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsodnádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsodnádasdon?
Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
Azóta eltelt 5 év.
Igen, de nem találtak vissza.
Nem találtak vissza?
Nem találtak vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom is az emberek védelmét szolgálta.
Nem ítélkezem, de sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne, de sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon meg a idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova, máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhová a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelőhöz, mindenhova el tud menni, csak a szentmisére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy úgy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten, vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes, és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
kevesebb,
és lényegesen
igen.
Kevesebb a templomba járó ember.
Kevesebb, igen. Jól érzem.
De vannak közösségek azért?
Hát van a Rózsafűzér társulat, van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szaléziaktól vettünk, hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szaléziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mint egy rendház, ott azok laktak, és akkor, hogy összejönnek a családok. De azért, ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
A jó Istenre kell bízni, hogy majd alakítja.
Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt vagy a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a Szent Misére hálát adni, eszükbe se jut.
Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmazd meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a jó Istennek, örömökért, sikerért?
Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, hogy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csináljam, annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen felkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keselegni, mikor sokan azt mondja, azt mennyien lesznek majd utána. Hát a jó Istennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már őrrel kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor hogy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak ott, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor meg ekkor itt meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha Ildikó, azt mondanák?
Ildikó, ezt már meg is kaptam. Képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy De édesatya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én az ott elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a jó Istennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a jó Istennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán a utolsó főnököm Cárjánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 éve, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel. Nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
De azért, nem soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
Már sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, már sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
Kegyelmet
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.